Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten tiszteletünk elején a 482. dicséretünk első versét énekeljük. Ez a régi énekeskönyv 331. dicséretének első verse. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább ezt a dicséretünket a második versével. A második vers így kezdődik: Ó Szent Egyház, hívek boldog országa. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található Lukács evangéliumának 19. fejezetében, a 28. verstől a 44. versig.
Miután ezeket elmondta, tovább ment Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, annál a hegynél, amelyet Olajfák hegyének neveznek, elküldött kettőt tanítványai közül, és azt mondta nekik: menjetek be az előttetek levő faluba, és ahogy bementek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még soha nem ült. Azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki megkérdezi tőletek, hogy miért oldjátok el, így válaszoljatok: az Úrnak van rá szüksége. A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy mondta nekik. Amikor a szamárcsikót eloldották, azt kérdezték a gazdái: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig azt mondták: az Úrnak van rá szüksége. És elvezették Jézushoz, majd ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és ráültették Jézust. Ahogy ment, az emberek az útra terítették előtte a ruháikat. Amikor már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok sokasága örömében hangosan dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus azt mondta neki: mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. Ő azonban így válaszolt: mondom nektek, hogyha ezek elhallgattak, a kövek fognak kiáltani. Ahogy közelebb ért, és látta a várost, megsiratta, és ezt mondta: vaj, ha megismerted volna te is, csak-e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől, mert jönnek rád napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek, mindenfelől megostromolnak, és földre tipornak téged, és fiaidat falaidon belül, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted föl meglátogatásod idejét. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei atyánk, a Jézus Krisztus által állunk és magasztalunk ezért a virágvasárnapi reggelért. Köszönjük neked, hogy ide jöhettünk. Köszönjük neked, hogy tavasz elején itt lehetünk, és újra a te igédet hallhatjuk. Olyan nagyszerű az, amikor ünnepek lehetnek az életünkben, és különösen az, hogyha te veled ünnepelhetünk. De sokszor nem is értjük, hogy ennek az ünnepnek mi a lényege. Nem értjük azt, hogy milyen van a különleges, hiszen azok az emberek sem értették, akik ott voltak körülötted. Mi sem vagyunk jobbak őnáluk. Mi is sokszor rohanunk, és nem tudunk megállni egy-egy fontos pillanatnál. Nem tudjuk meglátni azt, hogy te mit akarsz a mi életünkben cselekedni. Könyörüljél rajtunk. Bocsáss meg, amikor nem méltóan élünk te hozzád. Bocsáss meg, amikor feleslegessé tesszük azt a sok-sok igét, amelyet meghallgattunk, és mégsem éljük meg azt naponként. Könyörülj így rajtunk ezen a mai napon. Könyörülj rajtunk, hogy valóban tudjunk rád figyelni, valóban értsük azt, hogy mennyire szeretsz bennünket, hogy mennyire fontosak vagyunk neked, hogy eljöttél értünk, és vállaltad ezt a sok-sok szenvedést, ahogyan elindult az életed és itt a világvasárnapon is elindultak azok a szenvedések, amely rád vár. És te mindezt tudtad, és pontosan láttad, és mégis vállaltad. Köszönjük, Urunk, ezt így, hogy így ünnepelhetünk, hogy ezt az ünnepet adtad nekünk. Légy áldott ezért. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk a mai ígére figyelni, könyörülj az ige szólóján és hallgatóján egyaránt. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 202. dicséretünket, annak a harmadik versét, ez a régi énekeskönyv 164. dicséretének harmadik verse. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Lukács evangéliuma 19. fejezetében a 42. vers. Bár csak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Kedves testvéreim, úgy egy hete már elkezdtem készülődni erre a virágvasárnapra. Régen nem prédikáltunk már virágvasárnap, hiszen ezen az ünnepen legátust fogadtunk, és úgy éltek bennem képek, emlékek, főleg a hittanoktatás időszakából, amikor gyermekekkel lelkesen eljátszottuk a vasárnapi eseményeket, hogy színes kellékek, kendők a tömeg megjelenítéséhez, amiket le lehet teríteni Jézus elé a földre, lengedező pálmaágak, virágok, lelkesedés, hangos hozsannázás, öröm, és úgy keresgéltem asztaldíszeket is a virágboltokban, de ott inkább csak olyanokat találtam, hogy festett tojásokkal felaggatva ágak, meg kicsi nyuszi csibe középen, színes szalagok. Hát ezt el is vetettem, mert valahol úgy éltem meg, hogy ez nem igazán illik az úrasztalára, a mi templomunkba. Aztán elcsendesedtem és elolvastam ezt az igét, hiszen a héten volt református kalauzunk szerint Lukács evangéliumából ez a szakasz, vagy ha nem is a héten, de nem olyan régen olvastuk Lukács evangéliumából. És ebben a szakaszban azt éltem meg, hogy az Isten megfordítja a gondolataimat, mert Lukács evangéliumában ott van a tömeg lelkesedése, a tanítványok, a sokaság öröme, a felszín. De ugyanakkor ott van benne Jézus szomorúsága, sírása a város felett. És most engedjék meg a testvérek, hogy inkább erre a szára tegyem a hangsúlyt, hiszen ez is virágvasárnapi üzenet, sőt, nem csak egyszerűen üzenet, hanem számunkra ez is evangélium. Jézus azért megy Jeruzsálembe, hogy ott bemutassa az egyetlen egy tökéletes áldozatot saját testével a Golgotai kereszten. Vállalja a megváltásunkat, vállalja a szenvedés útját, minden kínjával együtt a halált. És ez nem egy könnyed kirándulás lesz, hanem vérverejtékes út, hogy ne a bűnös emberi akarat győzedelmeskedjen, hanem az Isten örök terve valósuljon meg, és így megnyíljon az út számunkra a kegyelem királyi trónusához. Jézus Krisztus bevonul, mint király, hogy általa nekünk is bemenetelünk legyen az Isten örök országába. És amikor Jézus közelebb ért, meglátta a várost, és megsiratta. Amikor arról olvasunk az evangéliumokban, hogy Jézus valakit meglát, észrevesz, valakire rátekint, amikor ezt a szót olvassuk, akkor abban a pillantásában Jézusnak mindig ott van a könyörülete, irgalma, mert ő mindig sokkal többet lát, és mélyebbre tekint, mint mi emberek. Ha Jézus valakire így rápillant, ha valakit észrevesz, akkor ott az evangéliumokban mindig csodák történnek. Jézus még a tömegben is észreveszi az őt kereső embert, vagy kihallja a zsivajból is a hozzáérkező kiáltást, még úgy is, hogyha ehhez nincsenek hozzá kimondott szavak. Rátekint a naini ifjú anyjára, és azt mondja neki, hogy ne sírj, majd feltámasztja egyetlen egy fiát. A vérfolyásos asszony a nagy tömegben Jézusnak csak a ruhája szegélyét érintette hittel, és erő áradt ki belőle, és az asszony meggyógyult. Észrevette Jézus a fügefa lombjai között megbújó Zákeust, és lehívta, mert aznap neki nála kellett vacsorálnia. És Jézus nagyon jól tudta, hogy Zákeus szívében mi van, hogy Zákeus szíve akkor már kész az igazi találkozásra, sőt, életváltozásra, bűnbánatra is. És mit látott itt Jézus? Milyen volt ez a Jeruzsálem? Nyilván lehetnek előttünk képek, vagy képes lapok, hogy így néz ki Jeruzsálem, és itt Jézus nem csak az utcákat, meg a házakat látta, és nem az építészeti, meg a természeti szépségekre gondolok itt, hogy mit látott ott Jézus. Ott állt a messziről fénylő templom. Ó, igen, a mai zarándokok ezt látják, de amelyik templomnak a kupolája olyan messziről fénylik, az már az Al-Aqsa mecsetnek az arany kupolája, és nem az élő Isten temploma. Az akkori templom egyszerű lapostetős volt, az Isten félő embereknek mégis megdobogtathatta a szívét, mert ott lakott az Úr, ott lehetett vele találkozni. Az volt az imádság háza, az volt az áldozatnak a helye. Ott lakott az Isten. De az ott lakók milyenek voltak? Milyen embereket látott Jeruzsálemben Jézus? Akik Jézust várták, vagy éppen nem várták? Az eléje kivonuló tömeg is nagyon vegyes volt. Voltak, akik örvendeztek, és úgy tekintettek Jézusra, mint a bevonuló, diadalmas messiásra, az ígéretek beteljesítőjére, hiszen így jövendölte ezt meg Zakariás próféta: örülj nagyon Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, ime jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. Zakariás 9.9-nek ez a proféciája. De az örvendezők mellett ott voltak, akik fanyalogtak, sőt haragudtak Jézusra. És ezt mondják neki, hogy hát utasítsd már rendre a tanítványaidat. Kérik ezt Jézustól, mert úgy gondolják, hogy Jézus megbontja a mi rendünket, amit mi tartunk annak, és nekünk ilyen messiás nem kell, alázatos és szamárháton ülő. Hol van itt az Isten dicsősége? Jézus nagyon jól látta ezeknek az embereknek a kemény szívűségét, két színűségét, vagy éppen makacságukat és büszkeségüket, és hamis vallásosságukat. Jól tudta, hogy a főpapok és írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt. Jól tudta, hogy akik akkor ott áldották, pár nap múlva feszítsd meget fognak kiáltozni, és ott tolongnak majd a keresztje alatt is, várva a halálát. Tudta azt is, hogy még a tanítványai is el fogják árulni. Ugye Júdás pénzért, Péter meg az életét féltve. Jézus pedig majd imádkozik értük, hogy Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát Jézus, amikor ott végignéz Jeruzsálemen, akkor ott van benne az ő túláradó kegyelme, amit az ott lakók semmibe vesznek és visszautasítanak, hogy nem kell Jézus, nem kell egy ilyen megváltó. És amikor végignéz Jeruzsálemen, akkor azt is előre tudja, hogy a várost, sőt a templomot is le fogják rombolni, kő kövön nem marad benne, tehát látja a városnak az ítéletét is egyben, sőt azt is, hogy nem a templom kupolája fog kiemelkedni, hanem a muzulmánok mecsete. És ez be is fog majd következni, mert Krisztus után 70-ben, a zsidó-római háború végén Titus római hadvezér seregei a várossal együtt elpusztítják a templomot is. Bár az idők során voltak újjáépítési kísérletek, de nem épülhetett újra azóta sem a templom. Tehát Jézus látja azt a nyomorúságot, ami a visszautasítókra vár, akiket az ítélet ér majd utól, ha eljön ennek is a rendelt ideje. És a másik kérdés, ami már személyes felénk, hogy amikor az Úr Jézus a mi életünket nézi, akkor ő a mi életünkben mit lát? Milyenek a mi ünnepi előkészületeink? Milyen szívbeli indulatokkal vagyunk tele? Ugye még bőjtben vagyunk, nagy hét előtt közvetlenül, de mit jelent ez nekünk? Jelent-e egyáltalán valamit? Vagy a felszíni vallásosság, mélyben pedig a konokság? Hogy szép-szép az Istennek a szava, de azért mégsem arra építem fel az életemet és a döntéseimet. Vagy engedelmességet lát folyamatosan, vagy csak olykor-olykor, amikor kedvünk van hozzá. Vagy milyen a házasságunk, a családi életünk, őt dicsérjük, és megéljük azt, amit fogadtunk az Isten házában, hogy hozzá hű leszek, velem megelégszem. Vagy gyermekeinket, mire neveljük, milyen példát adunk eléjük, hogy megvannak a saját boldogulási stratégiáink, amik nem egyeznek az Isten jó és tökéletes tervével az életünkre nézve. Milyenek az utaink, a szavaink? Egyenesek, igazak? Vagy tudunk haragudni, békétlenkedni, meg bosszankodni? Vég nélkül? Jézus a mi életünket is látja egészen, a bűneinket is, azok következményeit is, látja szomorúságainkat, sírásainkat, panaszainkat. Ő mindent tud rólunk. Igazából és mélyen ő az, aki ismeri az életünket. Az elmúlt heti bibliaóránk, ott az ige a kovász eltakarításáról beszélt az ünnep előtt, hiszen Mózes második könyvét tanulmányozzuk, és most éppen a 12.-13. fejezetnél járunk, bárcsak ezek az igék is hozzásegítenének minket az életünknek a megtisztításához, hogy azt a kovászt, azt a bűnt ki tudjuk takarítani. Jézus megsiratja Jeruzsálemet. Hát ilyet se sűrűn olvasunk, hogy az Isten fia sír. Amikor igen, akkor ott annak nagyon nagy nyomatékának kell lennie. Tudjuk, hogy sír barátja Lázár sírjánál, mert látja sírni azokat, akiket szeret. Majd pedig azt mondja, hogy hengerítsétek el a követ a sír szájától. És ezután feltámasztja Lázárt. A harmadik sírás pedig majd néhány nap múlva lesz, nagycsütörtök éjszakáján, a Gecsemánei kertbe, a keresztre feszítés előtt, amikor könnyhullatással tusakodik az Isten előtt, és mondja ki, hogy Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te. És aztán megy kiinni a keserű poharat. És itt pedig könnyek között mondja, bárcsak felismerted volna ezen a napon is a te békességre vezető utadat. Tehát adatott egy lehetőség a Jeruzsálem belieknek, de ők nem éltek vele, és látja ennek minden rossz következményét. Mit kellett volna, hogy felismerjenek? Vagy kit kellett volna, hogy felismerjenek? Hát a békességre vezető utat. Jeruzsálem nevében is benne van, hogy a békesség városa. Sálom, Jeruzsálem. De valahol ennek az ellenkezőjét mutatta. Amikor Jeruzsálembe jártunk 15 évvel ezelőtt, megvallom, hogy életben nem láttam annyi fegyvert, mint ott Jeruzsálembe. Ott volt a siratófallal szembe egy nagy asztal, és a nagy asztalon együtt voltak a fegyverek és a szentírás. Hogy láttam az embereket, jártuk be, keltük be, és ott volt az oldalukon a fegyver. Asszonyoknak sem a szatyor lógott a kezükbe, hanem ott volt a fegyver. Tehát az ellenség az elhiteti velünk, hogy szükségünk van ilyen magunk megvédésére, meg fegyverekre, hogy majd mi ezzel kivívjuk a békességet erővel, nagy haraggal, vagy éppen passzív agresszióval, ki hogyan teszi ezt, vagy milyen a vérmérséklete, de valahol ez mindig hamis út. Hamis út, hogyha a békességet úgy keressük, ahogy azt a világ nyújtja nekünk, mert a világ se fogja megadni nekünk a békességet. Jézus Krisztusnak viszont ez a küldetése, mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Ezt írja a Kolossi levél első fejezetének 18. verse, hogy ő benne van a mi békességünk Jézus Krisztusban. Az ő keresztjének vére által, bűneink bocsánata révén. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mivel hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Kéri ezt Pál apostol az első korintusi levél 5. fejezetében. Tehát a békességre vezet egy út, de ez Jézus Krisztus keresztjén átvezet. A Jeruzsálem beliek, de mi mindannyian alapvetően távol vagyunk Istentől, az ellenséges oldalon, mert a bűneink elválasztanak tőle, ezt mondja egyértelműen az Isten igéje. És az emberekkel való ellenségeskedésünk is valahol ebből a tőből fakad, hogy az Istentől, a békesség forrásától szakadtunk el. És Isten az, aki az életünkbe kezdeményezi a megbékélést, hogy jön közel hozzánk, és Jézus Krisztus ezért jött erre a világra, ezért vette fel a mi emberi testünket. Megbékélésünknek drága ára van az ő élete, a Golgotai kereszt. Aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. És itt a virágvasárnapi történetben jön, mint király, azután meg nagy pénteken úgy függ a kereszten, mint egy lator, hiszen mellette is ott van, ott lesz majd még két bűnös, és rajta vannak a bűneink. És a megbékélés útja Jézus Krisztus áldozatának az elfogadása, a bűnbánat, a bűnbocsánat és kegyelem útja a mi számunkra. Tehát a megbékélés útján Jézus Krisztust nem tudjuk kikerülni, mert csak általa van. Ő készítette el számunkra ezt a járható utat, és nekünk csak rá kellene lépnünk, elfogadnunk, benne élnünk. Olyan szépen mondja itt Pál apostol, hogy Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Az erdélyi reformátusoknak olyan szép a köszöntésük, hogy békesség Istentől. Igen, békesség Istentől, mert tőle van. Békességet szeretnénk mi élni, olyan jó lenne ez mindenkor, minden kapcsolatunkban, élethelyzetünkben, de valahol a büszke és önző természetünk nem engedi. Nem engedi ezt kimondani. Kimondani talán azt is, hogy ennek mi magunk vagyunk az akadályai. És nem mutogathatunk mindig másokra, hogy más a békétlenségemnek a forrása. Kérhetjük a mostani vasárnap is, hogy bocsáss meg, segíts meg, szükségem van rád. Lukács evangélista, amikor leírja a virágvasárnap történetét, ő valahogy mellőzi a tömeg hozsanna kiáltását. A többi evangélium beszámol róla, hogy ezzel a köszöntéssel fogadták hozsanna a Dávid fiának. Ennek a szónak az eredeti jelentése az, hogy segíts meg, hogy bárcsak megsegítenél egy sóhajtás, mint ahogyan azt a 118. Zsoltár 25. verse is mondja, ó Uram, segíts meg, ó Uram, adj most jó előmenetelt. Tehát a békesség útja, ez a leborulás útja az Isten fia előtt teljes szívünkkel, elismerve vétkeinket. Jézus sír, de nem önmagát siratja, hanem azt látja, hogy lezárul egy lehetőség, és a városra el fog jönni Isten ítélete. Ő pedig azért jött, hogy megtartsa őket. Nem áll korlátlan idő a rendelkezésünkre. Tehát akivel ma beszélhetünk, rendezhetjük a dolgainkat, akivel ma kibékülhetünk, akinek elengedhetünk, nem biztos, hogy a következő napon is elérhető lesz. Nem biztos az, hogy az Isten ad nekünk második esélyt. Bár alapvetően az Istent én olyan Istennek ismerem, aki nagyon-nagyon sok esélyt ad nekünk a megtérésre, odaborulásra. Békétlenségben egész biztos, hogy nem jó élni, mert felőrli az embert, ha közvetlenül nem minket, akkor a következő nemzedékeket. Így írta itt az ige, hogy de most el van rejtve előtted a békességnek útja, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid közt laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Itt valahol Jeruzsálemnek letelt a kegyelmi ideje. Hát a mi kegyelmi időnk tart még, hiszen itt ülünk és hallgatjuk az Isten igéjét. Olyan jó lenne komolyan venni, hogy ő az, aki közel jön, és ez a mi meglátogatásunknak is az ideje, hogy megszólít az ő igéjével, döntésre hív, és az első mindig a kegyelem szava, az ő szeretete, figyelmeztetése, és ezt élhetjük meg itt virágvasárnap, engedjünk az ő szavának. Mire hív minket ez az ige szakasz? Jó lenne személyesen úgy egyen-egyenként mindannyiunknak ezt megérteni, de mindenképpen a kegyelem elfogadására és alázatra használjuk ki jól az előttünk álló nagy hetet, arra, hogy rátaláljunk imádságainkban is az alapállásra, a hozsanna igazi értelmére, hogy segíts meg minket. Majd azután a békességet nyert szívünk lesz képes a békesség megteremtésére is magunk körül. Hogyha kell, akkor a bocsánat kérésre, vagy bocsánat adására, úgyis, ha nem kértek tőlünk bocsánatot, elengedésre. Nem büszkén és magunkat mutogatva, hogy lám már, az Isten bennem elvégezte a munkáját, és nekem már van békességem, hanem mindig alázatosan, talán könnyeket is ejtve, ahogy itt Jézus tette, Isten előtt. hiszen boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Lehetne az az imádságunk minden nap, hogy Istenem, segítsd meg ma is megismernem azt, ami a békességemre való. Tehát jó lenne kis és nagy dolgunkba a békesség útját járni, keresni azt. Biztos, hogy mindig békességünkre van a szívünk megtisztítása, és mindig békességünkre van, hogyha Jézus Krisztust engedjük közel magunkhoz. Amen. Ráfelelő énekül a 482. dicséretünknek 4. versét énekeljük. A 482. dicséretünk az a 331. dicséretünk a régi énekeskönyvből. Így kezdődik, ó édes Jézus, atyádnak szent fia. Mennyei édesatyánk, hadd lehessen első a köszönet, a hála, a dicséret szava, hiszen te vagy a mi megváltásunk, te vagy az, aki békesség fejedelme vagy, te vagy az, aki jöttél, bevonultál Jeruzsálembe, és köszönjük, hogy így tudsz bevonulni a mi szívünkbe is, legyen az bármilyen képmutató. Urunk, arra kérünk, hogy könyörülj meg mi rajtunk, te töröld el a képmutatásainkat, a vallásosságot, hogy hadd legyen igazán a tied a szívünk, hadd tudjunk neked élni, keresni mindig a békességnek az útját, és ulunk, eléd visszük azt, amikor nem így élünk és nem így döntünk, hanem haragvó, erőszakos a szívünk. Bocsásd meg, hogy ezt úgy be tudjuk saját köntösünkbe csomagolni, hogy nem annak látszik, vagy bebeszéljük magunknak, hogy ez nem az. Urunk Istenünk, te tisztítsd meg a mi szívünket, mint ahogy ott megtisztítottad a templomot is. Köszönjük, Urunk, hogy te irgalmas és kegyelmes vagy, és erről beszél a te sírásod is Jeruzsálem felett. Urunk Istenünk, segíts, hogy mi tudjunk sírni a saját bűneink felett. Tudod, hogy sokszor sírunk, amikor megbántanak, vagy nehéz helyzetbe jutunk, vagy veszteség ér. Köszönjük, hogy ilyenkor is jöhetünk hozzád, és Urunk, így visszük eléd azt a családot, ahol elmúlt héten álltak meg szerettük ravatala mellett. Nagyon kérünk, hogy te légy velük, és te töltsd be az ő szívüket vigasztalásoddal, élő reménységgel. Köszönjük, Urunk, hogy a virágvasárnap úgy folytatódott, hogy meghaltál értünk, és harmadnapra feltámadtál, életet szereztél, örök életet. Urunk, hadd lehessen ez a bizonyosságunk, hogy igen, ez az örök élet, ez már a milyen kis kegyelmes szeretetedből. Urunk Istenünk, visszük eléd az előttünk álló hetet, áld meg a hangzó igéket, áld meg, Urunk, az igére figyelésünket, készülődésünket. Könyörülj rajtunk, hogy ez nem külsőségekbe merüljön ki, hanem szívünk megtisztításában. És Urunk, eléd visszük a világ azon pontjait, ahol háború van, ahol igen nagy a békétlenség. Urunk, csak te tudod ezt lecsillapítani, de te tudod. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy a mi békétlenségünk az ne ítéletként legyen, hanem benned forduljon át igazi békességgé. Az Úr Jézus Krisztus nagy nevében kérjük ezt, aki tanítasz is minket imádkozni, de Urunk, előbb hadd álljunk oda egy percben, csendben te eléd, személyes imádságainkkal. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.